Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Hódi Veronika onkológussal Rózsa Katalin beszélget.
Elindult egy nagyon szép családi élet, és a családi életük ajándékokban is bővelkedett.
Igen. 32 éves voltam, amikor férjhez mentem, tehát nem voltam fiatal. Romantikus séta márciusban, és szeptemberben volt az esküvőnk, és akkor egyszer csak mondja, hogy és ha a lányunk lesz, tudod mi a világon a legeslegszebb női név? Az Anasztázia. De ennek gyönyörű jelentése van, az Anasztázis Jézus Krisztus, hát így van benne a János levelében. Ez a feltámadás, ennél gyönyörűbb női név, lányunk lesz, ő Anasztázia lesz. 2002. augusztus 20-án jött az Anika.
Azaz Anasztázia.
Anasztázia bizony. 2001 végén, mert tudtam, hogy babánk lesz. Egyszer az istentiszteleten voltunk, úgy jöttem ki az istentiszteletről, hogy Anasztázia. Meg se fordult a fejembe, hogy fiú lenne. Akkor jött az a vers a Zsoltárokból, hogy az Úr ajándéka a gyermek, és az anya még gyümölcse jutalom. Ő Isten ajándéka.
Lettek újabb ajándékok
lettek,
is.
Igen, igen. A tesója az Abigail. Akkor kaptunk ajándékba egy utat Amerikába. Mi ott először találkoztunk olyannal, hogy bárhova utazott az ember, minden államban volt olyan frekvencia, ahol keresztény rádió volt. Ráhangoltuk az adót, Dávidról volt az igehirdetés, és egyszer csak azt mondja az igehirdető, hogy kedves szülők, ha ti véletlenül azon töritek a fejeteket, hogy hogy hívják a születendő gyermeketeket, tudom nektek mondani, hogy Abigail. Azt jelenti, hogy apám öröme, illetve az én atyám az öröm forrás. Nagyon érdekes, hogy mi kaptunk az elején egy olyat, hogy akkor még csak az Anikát vártam, hogy a jobb lányait úgy hívták, hogy Jamima, Keciha és Kéren Habcuk, és az egész földön nem voltak olyan szépek, mint a jobb lányai, úgyhogy tehát mi szoktattuk már magunkat a gondolathoz az Abigail után, hogy akkor lehet a harmadik kislány. A harmadik ő fiú lett. Fiú neveknél már elővezettem a Barnabást, hogy én nekem az lenne a kérésem. Barnus meg Barnabás Csaba lett. Ő meg most 10 éves. Az Anika most 8-os, az Abigail 7-es, a Barnus meg 4-es.
Említettem még az elején, hogy szögedi lány, aztán az élet Szombathelyre sodorta, most is ott élnek. Mit jelent önnek ez a város? Csaba, ő honnan?
Ő Szombathelyi.
Ő Szombathelyi. Igen. Mit jelent önöknek Szombathely, hiszen most is ott él a család, 3 gyermekük van.
Igen. Korábban sose gondoltam, hogy Magyarországon ekkora különbségek vannak. A csónakázótó mellett a nyilvános WC-ben meleg víz folyt a csapból. Szombathely volt a polgári jólét. Normális volt ez a polgári délután elmegyünk sétálni, beülünk cukiba. Szombathely, ahol a kollégáim ősei mesteremberek voltak. Férjem apukájának az ága is, egy tehetősebb mesterember család. Szombathely, amire nekem azt mondták, Veszprémre is mondják, ahol vagy a szél fúj, vagy harangoznak. Én úgy mentem oda, hogy tudtam, hogy ez Isten akarata, hogy ott legyek. Ott vagyok, ahol Isten látni akar, azt csinálom, amit Isten csinálni akar, Szombathelyhez is így álltam hozzá. Akkor, amikor én oda kerültem, bicikliutak voltak, és az emberek biciklivel jártak. Szombathely, ahol akkoriban a bolt 5:30-kor kinyitott, hogy aki 6-ra megy munkába, az is tudjon vásárolni. Szombathely a dolgos polgári nyugat volt számomra. Azt vettem észre, hogy amikor Szegedre már úgy jöttem, hogy tudtam, hogy most már én nem Szegedre jövök haza. Éreztem, hogy jövök a szüleimhez látogatóba, és haza fogok menni Szombathelyre. Szombathely, ahol én lenyűgözve hallgattam a betegeknek a zsébetűs tájszólását, hogy ők nem építkeznek, hanem épülnek, hogy itt-ott ragokat spórolnak le az ajtót, beteszik és nem becsukják, a kupájuk fáj, ha a tarkójuk fáj. Én ettől le voltam nyűgözve, én ezt szerettem. Egy valamit hiányoltam Szombathelyről, ezt mindig el is mondom, a szombathelyeknek nincsen tiszájuk, de egyébként van két patakocskájuk, ez nagyon aranyos. Máshogy kommunikálnak, mint mi. Az alföldi nyíltabban kommunikál. A szombathelyek sokkal árnyaltabban igyekeznek nem megbántani a másikat, vagy figyelmesebbek lenni. Ez is nagyon tetszett. Nagyon élveztem, én nagyon szeretem. Istennek a különös gondviselése, vagy humora. Amikor én először alföldiként Szombathelyre kerültem, az 90-ben volt, amikor a belgyógyászat gyakorlatra jöttem. A kórházat határoló utcákban, az egyik a Markusovszki utca sugárút, a másik a Paragvári utca. Egy alföldi számára nagyon ezen elképzelhető, de fenyőfák nőnek. alföldiként álltam ott, Szegedről jöttem, hogy nő a fenyőfa a városban, csak úgy. Én nagyon szerettem ezeket az utcákat. Isten különleges gondviselésének értékelem, hogy így megadatott nekünk, hogy mi másfél éve a Paragvári úton lakunk. Ahányszor biciklivel megyek dolgozni, megyek a kórházba, és ahogy a patakon átjövök, vagy ahogy megyek haza, annyiszor köszönöm meg Istennek, hogy ilyen szépség vesz körül akkor is, amikor dolgozni megyek, vagy amikor jövök haza. Ez engem a mai napig lenyűgöz. Isten milyen végtelenül, bőkezően adja az áldásait.
Veronika, onkológusként mit jelent az, hogy ön milyen hívő ember a munkájában?
Egyik, amit erről el tudnék mondani, hogy amikor a hematológián kezdtem dolgozni, tehát nyirokcsomódaganatosok, leukémiások, és egyszer úgy belém döbbent, ami le van írva a Bibliába, talán a Jelenések könyvében van, hogy utolsó ellenségként töröltetik el a halál. És hogy néztem az emberek arcát, eljöttem, hogy ellenség. A halál az ellenség. Isten sose így tervez, ő nem tervezett betegséget, és nem így tervezte az életünket, meg a halált. Nagyon érdekes volt, amikor a Dénessel beszélgettünk erről, akkor úgy fogalmaztam meg, hogy én vagy orvos voltam, vagy hívő. Nekem nehezen ment az, hogy ahol orvosilag tudtam, hogy menthetetlen, ott elhiggyem, hogy Isten tud segíteni. Vagy ha imádkoztam, akkor tudjak racionálisan orvos lenni. Dénes mondta, hogy sose féljek imádkozni a betegekért, mert ha a 100-ból csak egy gyógyul meg azért, mert imádkoztam, akkor annak az egynek a 100% az nyereség. Ebben bevallom, hogy lehetnék még erősebb, hogy értük ebben, hogy mondjuk egyesével imádkozni értük, tehát ezt így ritkán csinálom meg. Az egyik, amit adott esetben szoktam, ha úgy hozza ki a helyzet, akkor mondom nekik, hogy béküljenek ki az emberekkel is, meg Istennel is. Ezt a fordulatot használom, ezt egy kórház lelkésztől tanultam, egy nagyon kedves katolikus atya, az Árpád atya, aki mondta, hogy ő nagyon őszintén és komolyan szokott az emberekkel beszélgetni, hogy bocsássanak meg ők is kérjenek bocsánatot. Annyira látszik egy-egy beteg életén, sorsán, hogy mi minden történt vele. Ezt én ilyenkor mindig nagyon komolyan is gondolom, hogy ha csak lehet, akkor úgy menjen a daganatos betegség elleni küzdelembe, hogy nem nyomja és húzza őt az ilyen elintézetlen dolgoknak a terhe. Kár most arra gondolni, hogy a menyem hogy bántott meg, amikor eltiltotta tőlem az unokát, mert ezek azért borzasztóan fájnak. Milyen borzasztó az, amikor valakinek a gyereke úgy hal meg, hogy a német autópályán az öngyilkos szembehajt föl vele a sávban, és az ő hazafele jövő gyereke ott hal meg. Van, aki ebbe belebetegszik, hogy nem csoda. Ha az ember így megy bele abba a küzdelembe, ami rá vár, tudományos bizonyíték van rá, hogy a daganatos betegségek gyógyulásában, hogy ki mennyit él, nagyon fontos szerepe van annak, hogy elhiszi-e, hogy ő meggyógyulhat. Azóta, ha lehet, továbbadom, hogy fejben dől el, hogy az ember nem csak azt, hogy mondogatja meg, hogy meggyógyulok, hanem, hogy valóban így hiszi-e. Ezért is szoktam elmondani, ha csak lehet, ezeket rendezzék el. Akkor, ha valakivel úgy jön a beszélgetés, hogy látom, hogy nagyon szorong például, vagy nagyon aggódik, vagy fél. Tehát ha fél, akkor lehetőleg megbeszéljük, mitől fél konkrétan, mert van egy csomó dolog, amikor az betegek fölhomályosítják egymást, és olyanoktól félnek, amiktől nem kéne, és van olyan, amire azt mondom, hogy reális, beszéljük meg. De ha látom, hogy nagyon szorong, akkor veszem a receptet, és fölírok rá a Bibliából. Akkor ezt hangosan olvassa el, reggel, este. És aztán ez is olyan, mint minden más gyógyszer, amit a beteg vagy bevesz, vagy nem vesz be. Volt már olyan, aki elmondta, hogy bizony ő ezt alkalmazza. Volt, amikor sokszor gondoltam, hogy én is bevehetném, amit fölírtam a betegnek, saját magamnak is. Semmi felől ne aggódjatok, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben hálaadással tárjátok fel a ti kéréseiteket Istennek, és az Isten békesség, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Próbálják meg fölidézni, mi az, amit megköszönnek, és utána őszintén mondják meg Istennek, hogy ettől meg ettől bizony tartanak, hogy segítsen nekik. Én nem készültem beteg ágy mellé rendes betegekhez, de ott találtam magam, igyekeztem, és aztán egyszer csak azzal szembesültem, idős emberek, kérdez az ember tőlük valamit, hát nem arra válaszolnak. Na, mire levetkőzik? Na, mire fölöltözik? Hogy nagyon nehéz nekem velük. Rájöttem, és elkezdtem érte imádkozni, akkor az volt az érdekes, hogy egy bibliatáborba voltam, visszajöttem erről a szabadságról, és onnantól kezdve azt vettem észre, hogy ülök, hallgatom az idős nénit, hogy milyen nagy dolog, hogy ő ezt a kort megérte, és hogy milyen helyes idős néni. Volt olyan, hogy bementem a kórterembe vizitálni, mosolyogtam, és tudtam, hogy az Úr Jézus most belőlem kimosolyog a nénikre, mert nagyon szereti őket. Tudtam, hogy amire a nénik reagálnak és visszamosolyognak, az az Úr Jézus szeretete. Azt is nagyon érdekes észrevenni, amikor rájövök, hogy azért pont velem hozta össze, mert hogy Istennek most én voltam a csöve, amin keresztül most locsolja a szeretetét. Az ember átadja, amit Isten üzen annak a valakinek, akkor is, ha ez nem más, mint egy olyan, hogy de ön meg tudja csinálni. Az ön életének van értelme, hogy igenis ön fontos, és igenis Isten szereti. Azt számít, hogy a betegnek hallani kell.
Egy közvetítő szerep valójában.
Hát, igen.
Kedves Judit, azt most már hallottuk, hogy hogyan találtál arra az útra, ami a Jóistenhez vezetett, és hogy mennyire nehéz volt ez az út, mennyire göröngyös volt. Azt kértem, hogy hozzon egy igét, egy szentírási idézetet, amit kérem, hogy olvasson föl, és beszéljen arról, hogy miért erre esett a választása, mikor segített ez az életében.
Ahogy olvastam a Bibliát, a példabeszédek 22-ből egyszer csak kiugrott egy szakasz, ez a példabeszédek 22-19, hogy az Úrban legyen a te bizodalmad, erre tanítottalak ma téged. Igen, téged. Azért volt ez nagyon fontos, mert úgy igyekeztem védeni magamat, hogy mindent igyekeztem a kezemben tartani és kontrollálni. Ez azt jelenti, hogy én praktikusan saját magamban bíztam. És hogyha valamit nem sikerült megcsinálni, akkor kétségbe estem, hibáztattam a környezetemet. És a másik az, amit mindannyian tudunk, hogy egy csomó minden nincs a kezünkben, nincs fölötte hatalmunk. És sok igéből ez az, amit azért is tartottam fontosnak, mert olyan, mint egy életprogram. Amikor az ember azzal szembesül, hogy nem tudom én megoldani, se az életet, se a halált, se a gyereknevelést, amiben viszont Istenben bízhatok. Ha egyszer ez sikerül, meg ha ez látszik, akkor meg mások is eljuthatnak odáig, hogy ő benne bízzanak. Végig kellett gondolnom, hogy bízom-e annyira Istenben, mint amennyire mi orvosok elvárjuk, hogy a betegek bízzanak bennünk. Hogy kimerem-e Istennek mondani, amit mondjuk egy sebész elvár a betegtől, meg amit hallunk is sokszor, mondjuk pont nők szájából egy nőgyógyászati műtétnél, hogy persze, hogy szeretném, hogyha megmaradna a méhem, meg megmaradna a petefészkem, de doktor úr, ha mennie kell, akkor menjen, mert élni kell a gyerekekért. Ki tudom-e Istennek mondani, hogy itt vagyok, atyám, a kezedbe leteszem magam, és amit le kell vágnod rólam, azt vágd le, azért, hogy a maradék az egészséges legyen és éljen. Bizalommal oda teszem magam Isten kezébe, mint a legjobb orvos kezébe, hogy az legyen, amit ő szeretne. Annyiszor megtapasztaltam az életben, hogy bizony-bizony az volt a legjobb, amit ő akart. Milyen kanyarokat futottam, amíg ezt nem hittem el neki. Azt hiszem, ezért is nagyon fontos mindannyiunk számára, hogy ő benne bizony. Ezért hoztam ezt az igét.
Kedves Judit, nagyon köszönöm, hogy eljött a Mária Rádió stúdiójába. Egészen rendhagyó módon. Nem én búcsúzok, nem én mondom ki a búcsúszót. Mit szeretne a jövőben, Judit? Az én helyemben hogyan búcsúzna dr. Hódi Veronika onkológus orvosnőtől?
Bánjon veled szíved szerint, és váltsa valóra minden tervedet.
Legyen így, kedves Veronika. Isten áldja.
Köszönöm szépen.
Hódi Veronika onkológussal Rózsa Katalin beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére.